A vezetés az nagyon sok esetben mindennapi döntést igényel, ezt nyilván a jelenlévők is tapasztalják, de nem mindegy, hogy hogyan döntünk. Ugye egy-egy döntésünknek súlya van, és a következményeket pedig vállalni kell. Két idézetet szeretnék hozni, az egyik az apostol együttestől. Az egyik számukban azt éneklik, hogy utólag már sopánkodni kár. A másik pedig a Mézga család egy-egy epizódjának utolsó mondata mindig így hangzik, hogy miért nem Hufnagel Pistihez mentem feleségül. Hát ez az, amikor döntést hoztunk és utólag bánjuk. Most az a célunk, hogy olyan döntést tudjunk hozni, hogy úgy vezessük a ránk bízottakat, hogy ezt utólag ne kelljen megbánni. És ezért van szükség nagyon a Szentlélekre, mert nyilvánvalóan minden tisztességes vezető szeretne úgy döntést hozni, hogy az mindenkinek jó legyen. A cégének, önmagának, az alkalmazottaknak, és hát azért a projektért, amit az a cég éppen visz. Legyen az cipőgyártótól kezdve a, nem tudom, mérnök irodáig, hogy amilyen döntés születik, annak a döntésnek az eredményei tényleg gyümölcsözők legyenek mindenkinek az örömére. Van egy nagyon klasszikus előadás, Simon Sinek tartja, az a címe, hogy a miért elkezdj. Ha valaki látta, akkor az hevesen bólogat, hogy igen, ez a lényeg. Aki még nem látta, jó szívvel ajánlom, TEDx-es előadás, a miért elkezdj. Mert hogy a tervezésnél nem az számít, hogy mit produkálunk, mi az, amit teszünk, hanem az, hogy miért tesszük. És Székely János püspök, hogy a szokta ezt mesélni, ezt a kis történetet, hogy egy kőbányában, ahol kényszermunkában vannak az emberek, hát mindenki ugyanazt csinálja, csak a hozzáállásuk egészen más. Ugye az egyik azt mondja, hogy hát alig várom, hogy szabaduljak két év múlva, csak itt ütöm a követ, ahogy mondják, és a másik azt, hogy nagyon vidáman csinálja mindezt, és kérdezik, hogy hát hogy tudod ezt így csinálni? Azt mondja, mert én katedrálist építek. Tehát egészen más, hogy miért teszem azt, ugyanazt csinálják, csak a hozzáálláson sok múlik. És amikor a vezetésről beszélünk, akkor azt kell megnéznünk, hogy az életünk az igazából két szinten zajlik. Ugye az egyik az a mindennapi, amikor a betevőt meg kell keresni, a napi gondokat meg kell tenni, a családról gondoskodni, munkatársakról gondoskodni, stb. Ez az egyik szint, mondhatjuk azt, hogy ez a Maslow piramisnak az alja, és van egy lelki Maslow piramis, aminek a végső célja pedig az üdvösségünk, és ez a másik szintje az életünknek. És akkor hozunk igazából jó döntést, akkor vezetünk helyesen, hogyha a legfőbb célunkat mind a két szinten elérjük. És ebből prioritás kell adni a felső szintnek. Ugye a Szentírás is azt mondja, hogy az én útjaim magasabbak a ti útjaitoknál. Tehát az Istennek az egész örökké valóság rendelkezésére áll, hogy abból nézze meg, hogy mi miért történik. És nekünk pedig, akit haladunk itt a földi ösvényen, hát kicsit kevesebb adatik meg ebből, látunk talán a következő kanyarig, ha nincsen sötét vagy köd. Talán még addig se látunk el, de a Jóisten így fölülről látja az életünknek az útját, és innentől kezdve egy jó magatartás van, hogy bízunk benne. És abban is bízunk, hogy ő vezeti az életünket, néha nem egészen úgy, ahogy azt mi terveztük. Tehát, hogyha a Jóisten úgy tervezte mondjuk az én életemet, vagy beleegyezett volna abban, amit én terveztem, akkor most szállodaigazgató lennék. Nagy családdal, vagy esetleg egy későbbi verzióban francia tanár, mert kicsit változott az életem. Tehát a mai emberek is nagyjából olyan 25-28 éves korukra érnek meg, így kitolódott a kamaszkor, tehát nem kell csodálkozni az, hogy valaki 18 évesen még nem tudja igazából mit akar kezdeni az életével. Mindenki is tolódott, azt is látjuk, hogy még egy, nem tudom, 20 évvel ezelőtt lehet, hogy csak 50-valahány év volt a nyugdíjkorhatár, most már 65, úgyhogy ez is kitolódik kicsit, hogy ki mikor akar elkezdeni dolgozni, mert tudja, hogy ő is vár rá 40 év munka. Tehát minden tolódik kifelé, de a döntéseink és a vezetés az ezért nagyon fontos, az életvezetésem, hogy én magam mit szeretnék kezdeni az életemmel, és a rám bízottakat hogyan vezetem. És akkor itt jön a legfontosabb rész, hogy ezt a felsőbb utat, ami az örök élet szempontja, azt kell mindig prioritásnak kezelnem, hogy minden döntésem vajon ettől a legfőbb célomtól eltántorít, vagy közelebb visz hozzá. Ugye ezt Jézus úgy fogalmazza, hogy mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja. És néha már úgy hozzászoktunk ehhez a mondathoz, de ha egy picit megvizsgáljuk, hogy mit is mondott Jézus, akkor egy döbbenetes igazságot mond ki. Mondjuk a két serpenyője van a mérlegnek, az egyikben ott van egy emberi lélek, egy, a másikban az egész világ. Tehát nem a nyugdíjemelés, nem egy luxusjakta az Adrián, hanem az egész világa. Összes galaxis, minden. És azt mondja, hogy ez az egész semmi ahhoz az egy lélekhez képest. És ez döbbenetes, hogy az egész Földön igazából egyetlen legfőbb érték van az emberi lélek, mert az marad meg örökre. Minden más elmúlik. És ez egy nagyon nagy segítség itt a földi életünkben is, hogyha valami nehézségünk van, akkor azt mondhatjuk, hogy nem baj, elmúlik. Varga Péter, aki a Spielhoznit írta, ő mondta azt, hogy nincsen két hepe egymás után. Van egy hepe, meg egy hupa, ugye? Két hepe nem lehet egymás után. Hogyha ez cégvezetőként is, vagy vezetőként is egy jó hír, hogy minden rossz dolognak is egyszer vége lesz, és ezért jó, hogy mi földi körülmények között élünk, térben és időben. Mert jogos a kérdés, hogy Isten miért nem teremtett bennünket rögtön a mennyországba? Sokkal egyszerűbb lenne, nem tudnánk rossz döntést hozni. Elárulom, a Jóisten a mennyországba teremtett bennünket, csak egy hiba csúszott a tervekbe, hogy adott nekünk egy tulajdonságot, amit hát lehet, hogy ő is megbánt, bár nem hiszem. Ez a szabad akarat. Mert hogy csak szabadon lehet igazán szeretni, mert ha mi nem szabadon történő szeretet, az már nem szeretet. És ezért ezt megadta nekünk, abban pedig benne van az, hogy nemet is tudunk mondani. Mik a céljaink? A diákoknak beszélek, akkor mindig mondom, hogy gondolj arra, hogy milyen céljaid vannak. Az már egy pozitív dolog, ha vannak céljaik. Lehet, hogy annyi, hogy éppen jól sikerüljön a következő dolgozat, vagy a kosárcsapatuk nyerjen valamit, vagy vegyék fel őket egy egyetemre, mondok, mind szuper célok, de vannak rövid távú és hosszú távú céljaink. És nagyon fontos, hogy a nagyobb célokat helyezzük előtérbe, mert egy nagyobb cél elérése érdekében alárendelünk egy csomó minden mást. Tehát nyilván valaki szeretne jó érettségit megírni, akkor lehet, hogy kevesebbet fog bulizni vagy sportolni, hogy mindent megtanuljon ahhoz, hogy az ott jól sikerüljön. Minden elmúlik. Tehát ez is csak addig kell, amíg megvolt a felvétel, utána már mehet sportolni, bulizni, amit kell, de hogy alá kell, hogy rendelje mindezeket. Ugye ez a típus példa a dunsztos üveggel, hogy telerakjuk nagy kövekkel, megtelte az üveg vagy nem, hát igen, úgy tűnik, hogy tele van, nem, mert még kisebb köveket be lehet tenni a nagyobbak közé, megtelte, hát nagyjából, akkor még kavicsokat be lehet szórni közé, aztán még homokot, és még rá egy liter vizet, na akkor telik meg az üveg. És ez az a tanúságot hozza, hogy ha nincsenek benn kezdetben a nagy kövek, az alapvető döntéseink, akkor az már később nem fog tudni belekerülni. A homok az mindent belep. Lelki élet, ima élet, tipikus esete, hogyha nincsen benne a napomban, hogy mikor fogok imádkozni, garantált, hogy minden más bejön a helyére. És nagyon sok esetben az első, amit elhagyunk, az pont az imádság. Mert hát az nincsen számon kérve, nincsen konkrét eredménye, nem úgy, mint a terv teljesítés, ugye, hogy ott megvan, mit kell elérni, számok vannak, statisztikák vannak, leadandó jelentések vannak, az imában pedig ez valahogy nincs. Pedig, és itt jön a mai nap témája, hogy a lélek vezetését azt leginkább hol lehet megkapni? Hát pontosan az imádságban. Az elcsendesedésben. Ugye nagyon zajos világban élünk. Ráadásul ilyen multitasking zajlik ma a világban, tehát hogy én magamon is tudom, hogy nagyon ritka az, hogy egy dolgot csinálj, bár férfiből vagyok, és tudjuk, hogy a férfiak egyszerre csak egy dologra tudnak koncentrálni, míg a nők rengeteg felé, én mindig csodálom, amikor két hölgy beszélget, és egyszerre mondják. És mégis értik a másikat, tehát mert nekünk van egy ilyen percepció, meg egy ilyen kiadás is, tehát egyszerre egy dolgot tudunk csinálni, vagy ki vagy, mint a zsilip, tehát hogy nem tudunk két irányba áramoltatni, de hát a hölgyek ezt meg tudják csinálni, ez adódik abból, hogy a két agyféltekéjük között sokkal több átmenet van, de ezt az orvosok jobban tudják. Tehát ez fiziológiailag képesek erre. De hát én is már egyszerre nagyon sok mindent csinálok, csak ahány feladatunk van, mindegyik egyszerre pörög a fejünkben, de hát az, hogy egy dolgot egyszerre csináljak, nagyon ritka. Ugye egyszer mondta valaki, hogy véletlenül a mobiltelefonom nélkül mentem el a mellékhelyiségre, hát életem leghosszabb 3 perce volt. Ugye, mert ott is már hát kihasználjuk az időt, kell ez, hogy működjön. Hogyan hallhatjuk meg a léleknek a szavát? Erre az első példa Ábrahám, menjünk vissza egy kicsit az Ószövetségbe, ő volt az első, aki meghallja Isten szavát, Úr városában mit mond neki Isten? Kész őrületet. Azt mondja, hogy hagyd el a várost, ahol élsz. Az egyetlen biztonságot adó a rokonait, mindenkit, és mi, hogy én elvezetlek téged egy csodálatos helyre, nagy népé teszlek, és benned ilyen áldás a föld minden népe. Hát ez egy ilyen mission impossible. Tehát, hogy eleve minden biztonságot felhagyni, aztán, hogy ő öreg korára ráadásul még gyereke is lesz egyáltalán, mert ez is már ilyen kérdés volt, aztán még benne ilyen áldást a föld minden népe, de Ábrahám, mikor meghallja az Isten szavát, azt mondja, hogy ezért ő képes mindent elhagyni, csak még egyszer hallhassa. Ugye nem ez a vágyunk mindannyiunk, de hogyha a Jóisten, aki megteremtette a világot, benne minket is megteremtett, személy szerint téged, engem, hát nem azt szeretnénk, hogy akkor, Uram, mi a játékszabály? Gyere, állj ide, mondd meg, hogy mit csináljak. Hányan vágynak erre, hogy ó, bárcsak jó döntést hoznék, ugye, hogy ne szúrjuk el, főleg az örök életünket. Sokan vágynak erre, hogy na, ide jönne Jézus, megmondja, hogy Kornél, ezt csináld. A nagy kérdés az, hogy megcsinálnám. Volt ott egy gazdag ifjúval egy beszélgetés annak idején. Menj, add el, amit van, és az árától szét, és kövess engem. Megtudta, hogy mit kell csinálni? Meg. Megcsinálta? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy akkor éppen lógóorral eltávozott, de Jézus nem ment utána, hogy te tudod mit? Elég, ha a felét eladod, csak kövess. Hát Jézus nem alkuszik. Bízott abban, hogy ez az egy találkozás valamikor majd meghozza ennek az ifjúnak az életében azt a döntést, amit meg kell hoznia. Talán most még nincsen kész rá. De eljön az a pillanat, amikor rájön, hogy hát végül is Jézusnak igaza volt. Ez a sok gond, legszívesebben leadnám, ugye eladom a céget. És akkor annyi teher leesik rólam, végre nyugodtan alszom. De hát ez a beszélgetés kellett. Hogyan hallhatom meg a lélek szavát? Nyilván nem kell, hogy minden egyes alkalommal, minden reggel megkérdezzünk mindenről a Szent Lelket, hogy most milyen zoknit vegyek fel, mit reggelizzek. Tehát vannak józan paraszti eszünk van, amit arra kaptunk, hogy az életben elboldoguljunk. Ki jó használja, ki kevésbé jó, de az már mindegy, kaptuk. Aztán van lelkiismeretünk, és a lelkiismeret szava igazából nem más, mint Isten szava bennünk. Úgyhogy valaki, ha nem is hívő, ha egészen más kultúrában él, akkor sem mondhatja azt, hogy ő nem tudja, hogy mi a helyes, mert ott van bennünk minden egyes pillanatban az, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. A lelkiismeretet lehet torzítani, el lehet altatni, de nevelni kell. Ugye egy kicsi gyereknél, ha megkérdezzük, hogy mi a súlyosabb, hogyha valaki véletlenül kiborítja a tintatartót, és lesz egy szép nagy fél négyzetméteres paca az abroszon, az a súlyosabb, vagy az, hogyha valaki szándékosan rápöttyint a tintájával az asztalra, akkor azt mondja, hogy ha kiborult a tinta, mert nagy a kár. Mi felnőttként tudjuk, hogy az egy nem bűn, mert nem tudva is akarva tett, hanem kis figyelmetlenségből, de a szándékos rongálása sokkal súlyosabb. Tehát növelhetjük a lelkiismeretünket. Tehát a lelkiismeret szaván keresztül szól hozzánk a Szentlélek. Most ezt néha emberi okossággal ki tudjuk cselezni, hogy hát igazából ezt a kiskaput még megengedhetem magamnak. Hogy ez a világ fiai maguk módján okosabbak nálunk. Igen, csak a világ fiai erre az életre rendezkednek be, nekünk pedig örök élet tudatunk van, és hisszük, hogy van folytatás. Nekik is, csak ők nem biztos, hogy tudják. Tehát innentől kezdve nekem aszerint kell élnem az életemet, hogy majd a Jóisten előtt mivel tudok elszámolni, de hogy kicsit egyszerűbbé tegyük, képzeld el a saját temetési beszédedet. Hát mit fognak rólad ott mondani? Nyugodtan meg is írhatod. Itt nyugszik, ki, mit csinált, mindenki felsorolta, végre elment, vagy mindenki ott sír, hogy miért ment el ilyen hamar, vagy nem tudom, 100 évesen is fiatalon. Tehát, hogy ha megírom a búcsúbeszédemet, illetve azt, hogy szeretnék hallani a temetésemet, akkor ahhoz tudom már igazítani az életemet. És ez a vezetésnél is fontos, hogy a cég szempontjából is, munkatársak szempontjából is tudom-e, hogy mi a célom, miért csináljuk az egészet. És akkor ahhoz képest már tudom, hogy hogyan kell jól vezetni. Kispapoknak szoktam lelki gyakorlatot tartani, legalábbis erre többször volt példa. Ez egy 5 napos lelki gyakorlat, és arra mondtam nekik, hogy az első nap az volt, hogy légy ember. És akkor mindig összerakjuk az ember pozitív és negatív tulajdonságait, ők maguk rakják össze, és akkor tessék, ez egy tükör, hogy emberként ennek megfelelsz-e. A második nap légy férfi. Ugye papokat férfiakból szokták szentelni, hogy vajon milyen pozitív férfi tulajdonságok vannak, milyen negatív, mi az, amit kerülni kell, mi az, amit tenni kell. Harmadik nap, légy katolikus. Milyen pozitív vagy negatív tulajdonságokat tudunk felsorolni, és ezeket mind rakjuk össze, és a negyedik, ötödik napnak a témája, légy pap, légy szent. De nem lehet megúszni az első hármat. Hát ha valaki nem ember, nem tud emberien viselkedni, ha nem tud férfias lenni, akkor ez az alap nagyon hiányzik onnan. Amikor arról beszélünk, hogy a lélek vezetését szeretném megtudni, akkor azért alatta ott van már egy néhány mankó, lásd, emberi normák, lelkiismeret, stb. Utána már aztán kérhetem az extrákat a Szentlélektől, hogy most ebben a helyzetben hogyan döntsek. És a Szentlélek mikor fog nekem segíteni? A Szentírás tanúsága szerint akkor kapjuk meg a Szentlelket, hogyha képesek vagyunk engedelmeskedni neki. Tehát arra a Szentlélek hiába jön, hogyha én elmondom neki, hogy én mit szeretnék, és akkor segíts. Azt mondja, hogy jó. De ha azt mondom, hogy Szentlélek, merre akarsz vezetni, akkor azt mondja, hogy oké, csendesedj el, és fogok segíteni. Milyen módon tud súgni a Szentlélek? Hogy egyrészt ad vágyat a szívembe. Tehát olyan dologra sosem fog hívni, amire nincsen vágy a szívemben. Hogyha olyan dologra hív, akkor vágyat is ad hozzá. Tehát sokan azt gondolják, hogy huha, ha én keresztény leszek, és azt mondom, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, biztos, hogy azt fogja akarni, amit a legjobban utálok. És ettől rettegünk, inkább jobb, ha meg se kérdezem, hogy ő mit szeretne. Mert akkor mehetek a saját orrom után. De hát milyen apa az, amelyik mondjuk a fia azt mondja neki, hogy apa, ma az egész napomat neked adom. Jó van, fiam, menj be a szekrénybe, este találkozunk. Hát elképzelhetetlen, hanem az apa is a legjobbat akarja a gyerekének. Hát a Szentírás is ezt mondja, hogy hát bár ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja Isten a Szent Lelkét azoknak, akik kérik őt. Magyarul a Szent Lelket szabad hívni, és szabad kérni a segítségét, de ezzel a szabadsággal, hogy bármit kér, én kész vagyok megtenni. Mert csak azok kapják meg, akik készek engedelmeskedni neki. Na most akkor itt van, hogy én most mindig Isten akaratát keressem, vagy azért csináltam azt, amit akarok. Maga a Zsoltáros is ezt mondja, hogy Uram, vedd le rólam a tekintetedet egy kicsi időre, hogy fellélegezzek. Annyira szép ez, nem? Hogy csak most, ezt most, Uram, jobb, ha nem látod. Ugye, ez nem neked való. Ugye? És aztán majd visszaállok a rendes útra, csak ezt most kicsit így a könyvelővel beszélgetnénk, hogyha nem baj. De nem, akkor működik a dolog, hogyha a Szent Lelket úgy hívom, hogy akkor amit kér, azt meg is teszem. Nyilván, mondom, józan paraszti ész, vágyak a szívemben. A körülmények mit engednek meg? Tehát nyilván nem lesz olyan tervem, amire a körülmények alkalmatlanok. Olyat sem tervezem, amire én vagy a cégem képtelen. Tehát olyan nem fog bevállalni, mert hogy azt mondom, hogy, hogy ezt nem tudom megtenni. Volt, hogy hívtak tévéműsorban beszélgető társnak történelmi témáról. Mondom, sőt, boszorkányüldözése, meg ilyesmi témák voltak, mondom, ne haragudj, nem az asztalom. Tehát, hogy ehhez én nem értek, hívjál olyat, aki ebben sokkal jártasabb. Tehát én beláttam rögtön, hogy én elmehetek oda, de az senkinek se lesz jó. Se nekem, se a hallgatóknak. Tehát, hogy ez nem tudok érdembe hozzászólni, azt nem vállalom el. Tehát nincsen benne képesség rá, akkor azt nem csinálom. Úgyhogy ezek kellenek hozzá. Aztán, ami fontos, hogy amikor egy döntést hozok, és úgy érzem, hogy a Szentlélek valamire hív, akkor azért meg kell vizsgálnom. Hogy honnan tudom, hogy a lélek hangját hallottam. Ugye erre mondta valaki, hogy teljesen normális vagyok, a hang is megmondta. Csak milyen hang mondta meg, ugye? Tehát, hogy honnan tudom azt, hogy igen, érik bennem egy döntés, azt megtettem, hogy ez a Szentlélektől jött. Nagyon egyszerű. Emlékszem, még Rómában tanultam, és a biblikus intézetben volt egy óránk a prófétaságról. Hogy honnan lehet felismerni a prófétát, hogy ő igaz próféta. És minden óra azzal telt, hogy elmondtak egy valamit a prófétáról, és az óra végén utolsó mondat, de nem erről. Erről nem lehet felismerni. Se arról, hogy bejött az, amit mondott, se arról, hogy furcsán öltözködik, hogy furcsán viselkedik, hogy extra szavakat használt. Mindig felsorolták az összes ilyen Jeremiás, Izaiást, ha végignézzük, hogy miket kell csinálniuk. És az utolsó órá jött a megoldás, már alig vártuk, mert már untuk, hogy minden óra azzal fejeződik, hogy na de erről sem. És mi volt a megoldás? Az aha élmény. Hogy amit mond, az bennem visszhangzik. Ezt hívjuk ilyen természetfeletti hitérzéknek, amikor érzem, hogy na, amit mond, ez igaz, mert bennem is ez visszhangzik. Ugye hányszor hallgunk mondjuk pszichológiai előadást, és hogy sorra estik le a tantusz, hogy aha, ugye, hogy eddig is csináltam, csak most már tudatosan tudom, hogy ez azért van bennem, mert. Pedig semmi nem változott, csak rávilágított valaki valamire. Ugye az objektív távolság. És itt is arról tudom meg, hogy jól döntöttem, hogy egyrészt van bennem egy béke, és ez egy nagyon jó visszajelzés. Tehát bármilyen döntést hoztam, akkor békességet érzek. Ha bármilyen feszültséget érzek, akkor azért meg kell vizsgálnom, hogy jól döntöttem-e. Lehet, hogy piszkál a lelkiismeretem, hogy azért ez már nem fér bele. Vagy azt érzem, hogy igen, a Jóisten erre hív, és békességet érzek. Ugye valaki mondta egyszer, hogy hát rosszul fekszem, de jól alszom. Ugye, értsen mindenki jól. Tehát, hogy ha jó döntést meghoztam, akkor nyugodtan alszom. Akkor nincs mitől félnem. És a Szentlélek ebben tud vezetni. Aztán még egy fontos, hogy amikor ilyen döntést hozok, akkor meg kell nézni, hogy amit most készülök tenni, ugye könnyű ráfogni a Szentlélekre, de nagyon lehet csekkolni, hogy tőle jött-e, vagy saját ötletem volt, vagy éppen a másik oldalról jött a hír, a ötlet. Megegyezik-e azzal, amit az egyház tanít? Tehát bármilyen olyat próbálok tenni, ami nem egyezik az egyház tanításával, az valószínűleg nem a Szentlélektől jön. Tehát az, hogy be kell fizetni az adókat, és én azt gondoltam, hogy ezt nem biztos, hogy be kell fizetni, az tudja, hogy nem a Szentlélektől jön, mert a Szentírásban benne vagy, fizessétek be az adókat. Pont. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Aztán, hogy egyezik a szeretet parancsával, vezetőként is. Vajon, ugye egyszer kérdezték valakit, hogy nem tudom, szeretsz-e valamilyen játékot játszani? És akkor a válasz az, hogy igen. És mások is szeretnek veled játszani? Mert nem mindegy. Szeretsz-e teniszezni? Hát szeretek, és mások is szeretnek veled teniszezni? Mert nem biztos, hogy úgy játszol, vagy stb. Aztán, tehát első, hogy megfelel-e az egyház tanításának, a szeretet parancsának, a szentírásnak, a környezetem is azt igazolja vissza, hogy jó az, amit tenni akarsz. És végül, hát van egy külső fórum általában, mondjuk hivatás esetében egy püspök, vagy egy rendi előjáró, házasságkötésnél ugye, akinek megkéred a kezét, vagy aki megkéri a kezedet, annak a családja, ugye el kell kérni ugye a leányzót, hogy hozzáadják-e, vagy te fordított helyzetben. Hát értjük azt, hogy van egy külső kontroll, és ha minden az öt összeáll, akkor garantált, hogy ami döntést tervezel, az jó lesz. Most vannak extra helyzetek, amikor a Szentlélek valami furcsa dologra hív. Ugye honnan tudom, hogy egy helyzetben hogyan kell helyesen dönteni, nagyon gyakran a Szentírás segít, ami nyilván nem úgy működik, hogy egyszer csak kinyitom a Szentírást, és rábökök valahova, mint egy orákulumra, az is tud működni a Jóistennek, ne szabjuk meg a kereteit, de azért legjobb az, hogyha annyit olvasom a Szentírás, hogy egy bizonyos helyzetben eszembe juttat a Szentlélek olyan dolgokat, amik segítenek abban a döntés helyzetben, hogy jó döntést hozzak. Ehhez olvasni kell a Szentírást, Jézus tanítását, hogy legyen, mit eszünkbe juttasson. Ugye a diák hiába rakja be a tankönyvet a párnája alá, a tudomány még nem tartott, hogy ilyen besugárzásosan átmenjen a tudás az agyába, de ha legalább elolvasta az anyagot, akkor eszébe juttathatja a Szentlélek, hogy mit kell a vizsgán mondani. Ha nem ismerem a Szentírást, akkor nyilván nem fogom tudni felidézni. Na most itt Jézus mit tenne? A fiatalok hordanak sokszor ilyen karkötőt, a WWJD feliratta, hogy What would Jesus do? Hogy mit tenne Jézus? És ránéz a csuklójára, és hát ebben a helyzetben Jézus mit tenne? És akkor már is megvan a megoldás, hogy valószínűleg rosszat nem tenne Jézus. Egy példát hadd hozzak még arra, hogy Isten hozzánk is szól, és mindenkihez, vallástól függetlenül. Egyszer még a szemináriumban volt, régen-régen, felújítás volt nyáron, és nem fejeződött be, az ablakok festése őszre maradt, és hát mi már jártunk egyetemre, és szépen reverendában mindig mentünk át, és ott festegették fiatal srácok az ablakot, és volt egy ilyen kicsit tetovált skinhead srác, akivel néha ott beszélgettem, és mondta, hogy hát ők szoktak úgy lopni. Mondom, de tudod, hogy az Isten is szól hozzád is? Azt mondja, hozzá. Én is sose szólt. Mondom, figyelj, legközelebb bemész a boltba, és hogy ingerenciát támad valamit ellopni, és hallasz egy halk hangot, hogy ne lopd el, az az Istennek a hangja. Ez volt pénteken. Hétfőn már messziről integet a srác, hogy megyek oda. Mondom, mi történt? Te képzel, szólt hozzám az Isten. Na, nem mondod, de hogyan? Hát bementem a boltba, és akartam lopni valamit, és hallottam egy hangot, hogy ne lopd el, és nem loptam el. Olyan boldog volt. Mert igazából ennyi múlik sok minden, hogy tudom, hogy a Szentlélek hangját hallom, amikor az Isten szava szól bennem a lelkiismeretemen keresztül. Aztán amikor extra dolgokra hív, ez általában nagyobb döntések előtt van. Tehát emlékszem, mikor a bíboros atya felhívott 2016. március első péntekén, hogy lesz az eukarisztikus kongresszus, és szükség van egy titkárságra, egy főtitkára, hogy szeretne erre felkérni. Hát kértem néhány nap imaidőt, mert azért addig sem mutatkoztam. És ott volt az, hogy átimádkoztam szentségimádásban, szentírással, és döbbenetesen nagy jeleket kaptam a Jóistentől, aztán átküldtem azt a szentírási részt, amit úgy éreztem, hogy nekem szól a lelki atyámnak, tehát jó, hogyha van a bölcsek tanácsa is, mert ők megnézik, és azt mondják, hogy hát visszajött a válasz, hogy ez több, mint evidens. Én is úgy éreztem, úgyhogy akkor mondta a bíboros atyának, hogy igen, vállalom, nem azért, mert ő kérte, hanem azért, mert Jézus. És ez is egy jó mérce, hogy vajon ami döntést hozok, és Jézus ott ülne az asztalnál, akkor ő ezt helyeselnie. Tehát lehet, hogy a társaság megszavazza, hogy csináljuk ezt, de vajon Jézus is ott van, és neki hát ilyen mindenki fölött álló olyan döntési jogköre van, hogy ő felülírhat mindent. Hogy vajon, ha Jézus is ott ülne az asztalnál, ő is igen mondaná erre a projektre, vagy nem. És akkor már is meg kell oda gondolni. A 12 dühös emberre gondoljunk. Ugye, ahol 11-en már megszavaztál, a 12-dik azt mondja, hogy hát nem biztos, a végén pedig csak felmentik a szegény vádlottat. Úgyhogy ezt érdemes megtenni, hogy tök mindegy, hogy a nagy többség mit mond, mert a farkasokkal könnyű üvölteni. Ugye nem leszünk attól erősebbek vagy igazabbak, hogyha többen mondják. Az a demokrácia, ahol a többség szavaz, de nem biztos, hogy igaza van. Ugye, hogyha sokan hazudnak, attól még nem lesz igazság. Erre egy utolsó példa, mert aztán lejárt az időm. 16 éves fiatalokkal csináltak egy tesztet. Látásvizsgálatra hívták őket. Persze így hívták, de nem az volt. Tízesével hívtak be egy szobába fiatalokat, ahol a falra fel volt rajzolva három vonal. Egy rövid, egy közepes, meg egy hosszú. És a demonstrátor végigmutatta a vonalakat, és meg volt adva, hogy az a feladat, hogy amikor a demonstrátor a leghosszabb vonalra mutat, akkor emeljék fel a jobb kezüket. Most a 10-ből 9 beépített ember volt, és velük előre meg volt beszélve, hogy a középső vonalnál emeljék fel a kezüket. Úgyhogy a demonstrátor mutatott a rövidre, középsőre 9-en feltették a kezüket, szegény tizedik megnézett, hogy hát szép óvatosan ő is felemelte a kezét. Na most 100-ból 75-en azonosultak a tévedő többséggel. 100-ból 75-en. Úgyhogy én csak arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy merjetek szembe menni az árral. Nem annak van igaza, aki a farkasokkal üvölt, Jézus is egyedül volt a tömeggel szemben. Kinek volt igaza? Mégis Jézusnak. Ugye mit mond, amikor a János 6. fejezetében az ő testéről beszél, mint Eledenről, és ugye a tanítványok nagy többsége ott hagyja, hogy na, hát addig oké, Jézus, hogy betegeket gyógyítasz, halottat támasztat, vizen jársz, kenyeret szaporítasz, de ez már sok. És erre mit mond a Péteréknek, hogy ti is el akartok menni? Hát hova mennénk? Ugye az örök élet igény nálad vannak. Úgyhogy Jézus nem törődött azzal, hogy milyen a tetszési indexe, vagy nem tudom, nagyjából így hívják ezt. Nem azzal törődött, hogy milyen számokat produkál a követői tábora, hanem az igazságban megmaradt. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy az igazságot megcselekedve maradunk igazából szabadok. Jézus maga mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. És az igazság lelke vezet bennünket, hogyha készek vagyunk engedelmeskedni neki, hogyha az ő akaratát keressük, és nem a saját akaratunkat akarjuk megtenni, hanem hosszú távon gondolkodva, mindig azt követjük, hogy amilyen döntést hozok, az mindig megfeleljen az isteni parancsoknak, a szentírásnak, az egyház tanításának, a szeretet parancsának, és az örök életre vezessen. Bármilyen döntés, ami a mennyországtól eltávolít, az nem jó döntés. Akkor is, ha pillanatnyilag jónak tűnik. Nekünk az a feladatunk, hogy még ha akkor is, ha abban a pillanatban látszólag valamilyen hátrány ér, akkor is a legfőbb döntés az, hogy a mennyország felé haladjunk, mert az életünkből nagyon kevés az, amit itt élünk a Földön. Az összes többit oda át fogjuk élni, és hát a végtelenhez képest, hogy 20 évet vagy 100 évet élünk itt a Földön, teljesen mindegy, az nem mindegy, hogy hogyan. A lélek vezetése alatt, vagy saját orrunk után ment be. Egyszer egy konferencián egy protestáns lelkész hölgy mondta, hogy ő szerint a Jóisten azt mondja, belefáradtam, hogy olyan kéréseket teljesítsek, amit ti is meg tudtok tenni. Tehát ami rajtam múlik, azt tegyem meg. Ez az első. Aztán a Jóistennek van három válasza bármilyen ima kérésre. Egyik az, hogy nem. Másik az, hogy igen. Harmadik az, hogy várj. Ugye hát József történetében mi történik? Eladják, és aztán nem tudom, 11-12 évet ül börtönben, mire ugye a fáraó felhasználja az ő álmának a megfejtését, és onnantól kezdődik az igazi projekt. Izaiás próféta 600 évvel korábban írja meg a messiási énekeket Isten szenvedő szolgájáról, amit Jézus beteljesít. Ugye tudjuk, hogy Jézus 300 proféciát teljesít be, és abból 29-et egyetlen egy napon, nagypénteken. Több száz évvel korábban íródott. Tehát ezért volt nagy várakozás már a messiásra a zsidóságban. Valamikor csend van, és ezt hívják úgy, hogy a lélek sötét éjszakája, nagy szentek életében látjuk ezt, például Avilai Szente rész 20 évig volt a lélek sötét éjszakájában. Ez mit jelent? Ez az, amikor a GPS-szel közlekedünk, és bemegyünk egy alagútba, és közli, hogy a GPS vétel megszűnt. Mit tudunk tenni? Jó esetben a GPS, hát ilyen mesterséges intelligenciával követi az autót, bár nem látja, azzal a sebességgel és irányjal, amit felvettünk az alagút elején. Jó esetben az alagút végén újra felveszi a vonalat. Teréz anya 30 évig volt ebben. Tehát a Jóisten azt mondja, hogy tudod, hogy mit kell tenni, most már elengedem a kezedet, csináld úgy, ahogy kell. Tehát nem kell mindig kérdezni. Amikor olyan döntéshelyzetbe kerülök, azért vannak körülöttem emberek, hogy mondom, a vének tanácsa, vagy bölcsek tanácsa, azért ott van, hogy te mit tennél a helyemben, és lehet, hogy a Jóisten rajtuk keresztül szól. Tehát nem kell, hogy rögtön mindent onlineba kapjunk a Jóistentől. Lehet, hogy a körülményeket használja fel, más embereket használ fel, tehát szólhat mások által. Tehát én a papságom, amikor döntöttem, akkor hát ilyen csőstül jöttek oda emberek hozzám, eszem ágában nem volt papnak lenni, aki mindig kérdezte, hogy maga pap, maga kis pap, de így csőstül. Tehát itt a Ferenciek terén emlékszem, egy ilyen tipikus eset volt, néni a bevásárló kocsival, vagy hogy hívják ezt a banyatankot, rendesen próbált felmenni, de nem bírta, oda mentem, nyilván segítek, fölértünk, és azt mondja, maga kis pap. De életemben nem láttam még. És akkor ez indított arra, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hát eddig senkinek nem jutott ilyen eszébe, hogy lehet, hogy a Jóisten erre hív. És aztán rájöttem, hogy mi az, ami igazán örömet okoz, hát az, hogy Isten irgalmát elvihetem az emberekhez. Papként még fel is oldozhatom a bűneik alól. Nem csak prédikálhatok róla, hát akkor ennél jobbat nem tudok erre. És akkor jött a döntés, hogy igen, Uram, akkor jövök. Nem ők hozták meg helyettem a döntést, hanem azt nekem kellett. De nagyon sokat segített a környezet, és az is, hogy a családtagjaim közül egyik sem mondta, na hát pont te. Hanem úgy belefért a képbe nekik. Tehát, hogy ez is egy visszajelzés lehet a külsőkről. Ugye ma a templomokban az emberek a lábukkal szavaznak, hogy hol milyen a mise, hol hogyan prédikálnak, főleg Budapesten, hát nem kunsz tovább menni két megállóval, és az úgy jelzi, hogy egy templomban már vagy fél órával hamarabb oda kell menni, hogy ülőhelyed legyen, másra meg nyugodtan öre érsz az evangélium előtt, akkor még fekvőhelyed is van. Tehát vajon miért? Hát ezt mondja, fel kell mérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha csend van, az sem baj, mert addig is tudod, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy ugye a következő parancsig az a parancs van érvényben, amit addig adtak ugye, katonaságnál, ami nincsen ugye, egy kereszttáblában. Amíg nincsen újabb kereszteződés, az a kereszttábla érvényes. Hát ezt így kell felfogni, hogyha éppen nagy csend van, akkor legjobb lelkiismeretem szerint cselekszem. És nem kell mindig várni, hogy Jóisten most jobbra megyek, vagy balra. Vannak ilyen helyzetek, amikor nagyon konkrétan kell kérni a vezetését, az én életemben is volt ilyen, tényleg így, hogy jobbra vagy balra menjek, szó szerint, és aztán kaptam is a vezetést, hogy miért kell éppen balra fordulnom. Én azt gondolom, hogy a Jóistentől szabad ennyire konkrét, ő benne van a játékban. Szabad neki ilyet mondani, hogy Uram, hogyha a kedved szerint van ez a vállalkozás, akkor az a kérésem, hogy segíts, hogy jövő márciusra prosperáljon annyit, hogy. Lehet emberi kapcsolatokra is, tehát mondjuk valaki nem biztos, hogy éppen neki udvarló lesz a jó férj, hogy ha szerint kedves előtted ez a kapcsolat, akkor erősíts meg bennünket, ha nem, akkor vesd neki véget. Tehát én azt gondolom, hogy ilyet szabad kérni, mert mit mondom az elején? Isten akkor adja a szent lelkét, ha készek vagyunk engedelmeskedni neki. Tehát én, Uram, kész vagyok, de mutass jeleket. Tehát, hogy én ezt jó szívvel csinálom, de hogyha nincsen tetszésedre, akkor inkább szűnjön meg és mutass új utat. Mindig lehet újra kezdeni. Nem mindig könnyű, mert mindig van egy gyászfolyamat, néha fellélegzünk, hogy ezzel is túl vagyunk, de én azt gondolom, hogy ilyet szabad abszolút kérni, sőt, hinnünk kell abban, hogy az imádságunk kihat az eseményekre. Ugye, hogy volt ott Illés próféta idején? Hogy imádkozott, és 3 évig nem esett az eső. Megint imádkozott, és újra esett az eső. Tehát ebben hinnünk kell, ugye valaki mondta, hogy ha valaki megy a templomba, hogy esőért imádkozzon, vigyen esernyőt. Mert hogy ott van a hitünk, hogy vajon hiszek-e abban, hogy amit mondok, annak hatása van. Egyébként néha hatása van. Az átoknak is, az áldásnak is. Úgyhogy szabad áldást mondani a cégünkre. Szabad kérni többeket, hogy legyen szíves, hogy imádkozzatok egy kicsit, hogy fellendüljön a vállalkozás, mert ez így nem fog menni. Tehát túl sok mindent kell befizetni, és kevés a bevétel, akkor ez nem fog működni. Tehát szabad ilyet kérni. Még egy nagyon klassz közbenjárónk van, Szent Józsefnek hívják. Ugye Szent Józsefre bízta a Jóisten, hogy a názáreti szent családot, Máriát és Jézust. Miben volt profi Szent József? Ugye mérnök ember, tehát minden, ami munkaügy, anyagi ügy, család és lakhatás. Tehát ebben a 4 területen bátran forduljatok Szent Józsefhez. Mi szoktunk ilyen 9-et végezni, vagy rövid ima, ez az ódicsősége Szent József, a názáreti szent család feje, ki oly buzgón viselted mindenben gondját, árasz gyöngét gondoskodásodat XY-ra, most ott tegyük be, akit szeretnék imádkozni, és add, hogy. Most ott kell nagyon precízen megfogalmazni, mit kérünk tőle, és te vezess minden ügyünket Isten dicsőségére, valami ilyesmi a vége. És ott mi megfogalmaztuk, emlékszem, az Emmanuel közösséggel szükségünk volt egy kis buszra. És add, hogy lehetőleg még karácsony előtt legyen egy VW Transporter, 9 személyes, viszonylag új, keveset fogyasztó. Tehát én tényleg precízen kell fogalmazni. Tataratara. Jó. Letelt a 9-et, és hívnak Németországból, hogy megtalálja a kis buszunkat. Nagyon aranyos kis busz jöhet. Aztán kiderült, hogy nem hozhatjuk be Magyarországra, mert Euro 1-es motorja van. Úgyhogy újra kezdtük a 9-et. Add, hogy legyen. Volkswagen Transporter, 9 személyes, Euro 2-es motorú. És még be se fejeztük a 9-et, már hívtak Németországon, hogy megvan a kisbuszunk, és a 8000 euró helyett 4000-ért megkaptuk. És sokat használtuk nagyon. Úgyhogy én Szent Józseftől kaptam már laptopot, mikor éppen egy vírus tönkre vágta az egyiket, és éppen a szakdolgozatomat írtam. kaptuk ezt a kis buszt. Volt olyan család, ahol majdnem tönkrementek azon, hogy folyton fel kellett újítani a lakást, mert sose volt kész, biztos ismertek ilyen helyzetet, hogy mindig valami fel van dúlva. És azt mondja, már majdnem tönkrement a házasságuk, és akkor kérték Szent Józsefet, hogy adj egy 4 szobás lakást, ahol nem kell felújítani. Közel van olyan templomhoz, ahol van Szent Mise, Szentségimádás, dicsőítés, és nem tudom, még egy-két paramétert, és elvégezték 9 napon át ezt az imát, és találtak egy olyan templomban szemben egy lakást, ahol mindezek megvoltak, és 1 szobát kellett kifesteni, és megvolt. Típus példa, 8 boldogság közösség Jeruzsálem, alapítottak egy házat, és hát ott a szűk utcákon, ilyen lépcsős utcák vannak, hát egy szamár az pont jó alkalmas hordó állat, ugye autóval nem sok mindent lehet kezdeni, úgyhogy hát rajzoltak egy szamarat, és oda tették Szent József szobra elé, és kérték Szent Józsefet, hogy adjon nekik egy szamarat. És 2 hét múlva csöngettek, és beállított egy férfi egy szamárral, hogy gondolta, biztos szükségük van rá, úgyhogy hozott egy szamarat. Hát nagyon örültek neki, csak aztán nézték, hogy valami nem stimmel a szamárral. Nézik, hogy mi az, ami furcsa rajta, és hát nem volt farka. És elővették a rajzot. És elfelejtettek farkat rajzolni neki, úgyhogy lehet, hogy már hamarabb is jött volna egy szamár, csak hát ilyet azért Szent Józsefnek is meg kell mozgatni minden követ, hogy ilyen farkatlan szamarat találjanak. Úgyhogy jó szívvel ajánlom Szent Józsefet, vállalkozásra, pénz, hogy anyagilag bármileg jó, úgyhogy csak aztán ne felejtsetek el hálát adni neki, mert hogy ő tényleg sokat segít, sok-sok tanúságtétel van az ő gondviselésére, úgyhogy vállalkozást is rá lehet bízni.